Tőlem telhetően szorgalmasan és lelkiismeretesen végezte munkámat a falusi iskolában. Eleinte nagyon nehezen ment. Jó időbe beletelt, míg nagy keservesen sikerült eljutnom odáig, hogy megértsem tanítványaimat. Kezdetben reménytelenül ostobának tartottam őket, sőt, első látásra valamennyit egyformán ostobának. Csak hamar rájöttem, hogy tévedtem. A tanulatlan leányok majdnem annyira különböznek egymástól, amennyire a tanult emberek különböznek. Minél inkább megismerkedtünk egymással, ez a különbség annál feltűnőbben megmutatkozott. Mikor megszokták a beszédemet, a modoromat, az iskolai fegyelmet, kiderült, hogy ezek között a vágyú tekintetű, tátott szájú palaszlányok között meglepően sok az értelmes. A dőme szolgálatkész volt, sőt, egyenesen kedves és ragaszkodó. Nem egy udvarias, modorú, önérzetes, gyors felfogásúakat közöttük. Ezeket könnyű volt megszeretni. Rövidesen nekik is örömük telt abban, hogy minden nap tisztán megmosakodtak és rendesen felöltözködtek. Hogy feladatukat megtanulták, hogy illedelmesen viselkedtek, ez bizonyos tekintetben nagy haladásnak volt mondható, és ez őszinte boldogsággal és büszkeséggel töltött el engem. Személy szerint is megszerettem néhány kislányt, és ők is megszerettek. Tanítványaim között voltak majdnem teljesen felnőtt lányok is. Tanyai gazdák lányai. Ezek már tudtak olvasni, írni, varni, őket tehát a nyelvtan elemeire, földrajzra, történelemre és finomabb kézimunkára tanítottam. Nagyon tiszteletreméltó egyéniségeket találtam közöttük, olyanokat is, akik tanulni vágytak és fejlődésképesek voltak. Ezeknek otthonában sok kellemes estét töltöttem. Szüleik, falusi gazdaemberek elhalmoztak figyelmességükkel. Öröm volt elfogadni természetes kedvességüket, és azt olyan elismeréssel viszonozni, amely egyrészt a saját szemünkben is magasabbra emelte, másrészt nemes vetélkedése indította őket, hogy minél inkább kiérdemeljék a jó tanulóknak járó megkülönböztetett bánásmódot. Úgy éreztem, hogy az egész környék megkedvelt. Ha kiléptem a házból, mindenfelől szíves köszöntéssel, barátságos mosolyjal üdvözöltek. Ha becsülik az embert, még ha csak egyszerű dolgozó emberek is azok, akik becsülik, az olyan jó érzés, mintha az ember állandóan napfényben sütkéreznék, és szívében kellemes, derűs érzések bontakoznak ki. Életemnek ebben a korszakában szívem gyakrabban dagadozott a hálás meghatottságtól, mint ahányszor el voltam keseredve. És mégis, ha őszinte akarok lenni, meg kell vallanom, hogy ebben az áldott nyugalomban egy-egy becsületes munkában eltöltött nap, egy-egy olvasással, rajzolgatással eltelt csendes, megelégedett este után éjszaka megrohantak az álmok. Sokszínű, izgalmas, vadviharos álmok szokatlan környezetben játszódó vakmerő kalandokkal és romantikus jelenetekkel zsúfolt álmok. És minden álmomban Mr. Rochesterrel találkoztam, mindig valami válságos helyzetben is a karjába simultam. Hallottam a hangját, szemébe néztem, megérintettem a kezét és az arcát. Szerettük egymást. És a reménység, hogy egy életet tölthetek az ő oldalán, a régi erővel, a régi tűzzel gyúlt ki újra. Aztán fölébredtem. Kijózanodva láttam, hogy hol vagyok, és fölültem függönytelen ágyamon, egész testemben remegve és reszketve, és csak a néma, sötét éjszaka volt tanúja kétségbeesésemnek, szenvedélyes kifakadásomnak. Reggel 9-kor pontosan ott voltam az iskolában, nyugodtan, higgadtan, fölkészülve a nap megismétlődő kötelességeire. Rosamond Oliver megtartotta ígéretét, és többször meglátogatott az iskolában, leginkább délelőtti sétalovaglásai alkalmával. Libériás inas kísérte ugyancsak lóháton. Gyönyörű volt Rosamond bíborvörös lovagló ruhájában, a fekete bársony amazon kalapaló leomló hullámos fürtjeivel. Nála szebbet el sem lehetett képzelni. És így lépett be az ámuló falusi gyermekek közé. Rendszerint Mr. Rivers hittanórája alatt jött. Attól félek, a látogató erősen megsebezte a fiatal pap szívét. Mr. John ösztönösen megérezte, ha Miss Rosamond megjelent, megérezte, mielőtt látta volna a leányt. És ha a lány belépett az osztályba, Mr. Rivers soha nem nézett az ajtó felé, de arca ilyenkor lángra gyúlt és márványba metszett vonásai, ha nem enyhültek is meg, elképzelhetetlenül megváltoztak, és mozdulatlanságukban is elárulták a visszafojtott érzelmet. Erősebben elárulták, mint ahogyan egy megránduló izom vagy egy futó pillantás elárulhatta volna. A lány természetesen tisztában volt hatalmával. A férfi, ha akarja, sem tudta volna eltitkolni, hogy Miss Oliver milyen hatással van rá. Keresztény sztoicizmusa ellenére, ha a lány szólt hozzá, ha vidáman, bátorítóan, sőt szeretettel rámosolygott, Mr. Riversnek remegett a keze és égett a szeme. Szomorú és elszánt tekintetével, ha ajkával nem is, azt mondta a fiatal pap, szeretem, és tudom, hogy maga sem idegenkedik tőlem. Nem azért hallgatok, mert félek a visszautasítástól. Ha felajánlanám szívemet, azt hiszem elfogadná, de én ezt a szívet már felajánlottam az oltáron égő áldozatul. A lángok már körülnyaldossák. Miss Rosamond ilyenkor duzzogott, mint egy gyermek, akinek megtiltottak valamit. Sugárzó élénksége kissé megcsendesedett. Gyorsan visszavonta kezét Mr. John kezéből, és elfordította tekintetét a lelkész vértanú arcáról. John kétségtelenül mindent odaadott volna érte, ha a lány után mehetett volna, ha visszahívhatja, ott adhatja őt a helyet, hogy szó nélkül elengedi. A világot odaadta volna, de a mennyországot nem kockáztatta. A lány szerelmének gyönyörűségét nem cserélte volna el az örök boldogság egyetlen reménysugaráért sem. Bonyolult lényét, a benne élő költőt és papot, nagy céljait, kalandvágyát különben sem tudta volna egyetlen szenvedély korlátai közé szólítani. A vérhelkastély szalonjaért és nyugalmas életéért nem tudott, nem is akart a missziós hadjárat vagy csatamezőiről lemondani. Ennyit tőle magától tudtam, amikor egyszer voltam olyan vakmerő, hogy minden tartózkodása ellenére megpróbáltam Mr. John bizalmába férkőzni. Miss Oliver már többször megtisztelt azzal, hogy otthonomban is meglátogatott. Lassanként megismertem őt. Nem volt benne semmi titokzatosság vagy kétszínűség. Kissé kacér volt, de nem szívtelen. Megkövetelte magáét anélkül, hogy bántóan önző lett volna. Születésétől fogva elkényeztették, de azt nem lehetett mondani, hogy a kényeztetéssel el is rontották. Szeles volt, jókedvű hiú, erről nem tehetett. Mikor tükréből olyan szépséges arc nézett rá, de nem affektált. Bőkező és szellemes, gazdagságával nem kérkedett. Eléggé értelmes volt, eleven és meggondolatlan. Egy szóval bájos volt, elragadó, még egy olyan elfogulatlan nő szemében is, amilyen én voltam, de nem volt úgynevezett érdekes nő, sem az a valaki, aki végzetes hatással van a férfiakra. Egészen másfajta volt például, mint Mr. John húgai. De azért én szerettem, majdnem annyira szerettem, mint a kis Adélt, azzal a különbséggel, hogy egy gyermek, akit mi nevelünk, mégis jobban hozzánő a szívünkhöz, mint egy éppen olyan rokonszenves felnőtt. Ő is megkedvelt engem. Azt mondta, olyan vagyok, mint Mr. Rivers, bár tette hozzá, Mr. Rivers tízszer olyan szép, mint én vagyok, és ő egy angyal, de azért is nagyon kedves vagyok. De abban hasonlítok hozzá, hogy jó és okos, erélyes és megfontolt vagyok. Azt is mondta, biztos benne, hogy eddigi életemben romantikus dolgok történtek velem. Egy este, amint szokott gyerekesen megfontolatlan, de nem sértő kíváncsisággal kiskonyhám szekrényében és asztalfiókjában kutatott, előbb két francia könyvet fedezett fel, továbbá egy kötet Schillert, egy német nyelvtant, meg egy szótárt. Azután megtalálta rajzeszközeimet, és előkutott néhány rajzot is, többek között egy angyalian szép kis tanítványom képét, és néhány tájképet, amelyet a környékről rajzoltam. Először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, Aztán az elragadtatás valósággal fölvillanyozta. Hogy én rajzoltam ezeket a képeket, hogy tudok-e franciául és németül. Milyen nagyszerű ez, milyen csodálatos. Hiszen én jobban tudok rajzolni, mint az ő tanára, aki Esváros legelső intézetében tanította a rajzot. Nem rajzolnám el őt is? Örömmel, feleltem, és valóban megborzongatott az az öröm, amelyet művészek érezhetnek, ha ilyen tökéletesen szép modelljük akad. Sötétkék selyemruhát viselt éppen, a ruha szabadon hagyta karját és nyakát. Egyetlen dísze gesztenye barna haja volt, amely természetes hullámokban omlott vállára. Elővettem egy darab finom kartont, és gondosan felvázoltam a körvonalakat. Gondoltam, majd ki is színezem. Azt külön öröm lesz, és minthogy már későre járt, sürgettem Miss Olivert, hogy menjen haza, majd legközelebb folytatjuk. Úgy látszik, annyit beszélt rólam az édesapjának, hogy Mr. Oliver már másnap este elkísérte leányát hozzám. Magas, középkorú, őszülőhajú férfi volt. Bájos leánya úgy festett mellette, mint egy szép virág egy szürke torony tövében. Komoly, talán büszke ember volt, de hozzám nagyon kedves. Rosamund arcképe roppantul tetszett neki, alig várta, hogy elkészüljön. Másnap estére meghívott a kastélyába. Elmentem hozzájuk. Tágas, pompás otthon volt, elárulta, hogy lakói gazdag emberek. Rosamund végtelenül kedvesen fogadott, apja is nagyon szíves volt. Mikor tea után Mr. Oliver beszélgetni kezdett velem, nyomatékosan megdicsért azért az eredményért, amelyet a Mortoni iskolában elértem. Azt mondta, csak attól fél, hogy én túl jó vagyok egy ilyen falusi iskolának, és előbb-utóbb találok megfelelőbb állást. Igen, kiáltott fel Rosamund. Miss Jane akármilyen előkelő családban megállna a helyét, mint nevelőnő, ugye, papa? Magamban azt gondoltam, hogy sokkal szívesebben vagyok ott, ahol vagyok, mint az ország bármelyik előkelő kastélyában. Mr. Oliver, aztán Mr. Riversről és a Rivers családról beszélt nagy tisztelettel. Azt mondta, hogy a Rivers név ősi név a megyében. A család valamikor nagyon gazdag volt, egész Morton az övék volt valaha, és az ő véleménye szerint a Rivers családtagjait ma is befogadnák a legelőkelőbb társaságba. Sajnálkozott, hogy egy ilyen tehetséges és művelt fiatalember mindenáron hittérítő akar lenni, kár egy ilyen értékes életet így elvesztegetni. Szavaiból úgy láttam, semmi kifogása nem lenne az ellen, hogy Rosamond Mr. Johnhoz menjen feleségül. Mr. Oliver a fiatal lelkész úri származását, ősi nevét, szent hivatását bőséges kárpótlásnak tekintette volna a vagyon hiányáért. November 5-e volt ünnepnap. Kiszolgálom, miután segített kitakarítani a házat, elment. Nagyon meg volt elégedve az egy penni utalommal. Minden ragyogott körülöttem a tisztaságtól, a padló felsúrolva, a kandallórát csak kifényesítve. Magamat is rendbe hoztam, és örültem a szabad délutánnak, amelyet kedvem szerint tölthetek el. Egy óra eltelt német fordítással, aztán elővettem palettámat és ecseteimet, és nekiláttam a sokkal kellemesebb, mert könnyebb feladatnak, hogy Rosamund Oliver miniatűrjét befejezzem. A fej már elkészült, csak a hátteret kellett árnyékolni. Egy parányi kármin, hogy az ajkak pirosak legyenek, a hajhullámait még lágyabbra, a szempillákat még sötétebbre festeni. Milyen elmerültem munkámban. Egyszerre, rövid kopogtatás után kinyílt az ajtó, és Mr. John Rivers lépett a szobába. Meg akartam nézni, hogyan tölti szabadnapját, mondta. Remélem, nem tépelődéssel. Jól van, látom, hogy nem. Rajzolás közben mégsem tud úgy elszomorodni. Látja, még mindig nem bízom magában, bár meg kell hagyni, bámulatosan, hősiesen viselkedik. Hoztam magának egy könyvet esti szórakozásul, és egy könyvet tett az asztalra. Verses kötetet, egyike azoknak a kitűnő versgyűjteményeknek, amelyekhez az akkori közönség, a modern irodalom aranykorának közönsége oly gyakran hozzájutott. A mai olvasó közönség már kevésbé szerencsés. De nem akarok zúgolódni, és vádolni sem akarok senkit. Bátorság. Tudom, hogy a költészet nem halt meg. A tehetség, a láng is sem hal meg soha. Mammonnak nincs hatalma fölöttük. A költészet újra föl fog támadni. A hatalmas angyalok odafönt a mennyországban mosolyognak, amikor aljas lelkek diadalmasan, gyönge lelkek pedig sírva állapítják meg, hogy a költészetnek vége. Vége a költészetnek, a lángésznek? Ó, nem. Ezzel csak a középszerűség áltatja magát. A költészet nem csak, hogy él, hanem uralkodik is. Fenséges hatása mindenhová eljut. Nélküle pokol lenne ez az élet, a középszerűség pokla. Amikor én mohó érdeklődéssel lapozgattam a Mermionban, mert Scott Mermionja volt az, Saint John a rajzomat nézte. Föléje hajolt, de magas alakja abban a pillanatban kiegyenesedett újra. Nem szólt semmit. Fölnéztem rá, kerülte a tekintetemet. Tudtam, mit gondol, olvastam a szívében. Most az egyszer én voltam a nyugodtabb, a higgadtabb kettőnk közül, s ezt a pillanatnyi előnyt az ő érdekében akartam kihasználni. Minden önuralma és fegyelmezettsége ellenére, gondoltam, Saint John túlbecsüli a saját erejét. Minden érzését, minden fájdalmát magába folytja. Nem mond el, nem val meg, nem közöl semmit. Biztosan jól esnék neki erről az aranyos Rosamondról beszélnie, ha azt hiszi is, hogy nem veheti el feleségül. Most majd beszélni fog. Üljön le, Mr. Rivers, mondtam, de ő, mint mindig, most is azt felelte, hogy nem maradhat. Hát akkor álljon, gondoltam magamban, de elmenni nem fog. A magányosság neki éppen olyan rossz lehet, mint nekem. Most megkísérlem felpattantani bizalmának titkos zárját, és keresek egy nyilást, amelyen át egy parányi borzsamot csöpögtethetek szívébe. Hasonlít ez az arckép? Kérdeztem mindjárt fejest ugorva. Hogy hasonlít-e? Kihez? Nem néztem meg közelebbről. De igenis megnéztem, Mr. Rivers. Megütközött ezen a szokatlan és váratlan támadáson. Csodálkozva nézett rám. Ez még semmi, mondtam magamban. Egy kis merevségtől én nem ijedek meg, csak menjünk tovább. Maga közelről és alaposan megnézte ezt a rajzot, de semmi kifogásom az ellen, hogy még egyszer megnézze. Fölálltam és kezébe nyomtam a képet. Szép, mondta. Finom színezés, pontos és művészi rajz. Jó, nem azt kérdeztem. Azt kérdeztem, kihez hasonlít. Kicsit küszködött magával, aztán kimondta. Azt hiszem, Miss Oliverhez. Hát persze. És most, uram, jutalmul azért, hogy ilyen pontosan kitalálta, megígérem, hogy festek magának erről a képről egy hűmásolatot, feltéve, hogy elfogadja. Mert hiába való munkát nem szeretnék végezni. Kár lenne az időért és a fáradtságért, ha maga nem örülne ajánlatomnak. Mr. Rivers még mindig a képet nézte. Minél hosszabban nézte, annál szorosabban fogta a képet, mintha nem akarna megválni tőle. Mennyire hasonlít, mondta. A színek, a szem, az arckifejezés, minden tökéletes. És hogy mosolyog az egész. Mondja meg őszintén, megnyugtatná, ha lenne egy ilyen képe? Vagy annál jobban fájna a szíve? Ha majd Madagaszkárban, vagy a Fokföldön, vagy Indiában jár, vigasztaló tudat lenne, hogy van egy emléke róla? Vagy az emlék éppen ellenkezőleg elcsüggeszteni és elkeseríteni? Most hirtelen rám emelte tekintetét, zavartan, tétován. Aztán megint csak a képet nézte. Hogy szeretnék egy ilyen képet, azt nem tagadom. Hogy észszerű vagy bölcs dolog lenne magammal vinni, az más kérdés. Amióta meggyőződtem arról, hogy Rosamondnak igazán tetszik Mr. Rivers, és hogy valószínűleg apja sem ellenezné a házasságot, én, aki korán sem voltam olyan emelkedett gondolkozású, mint Mr. John, szívem mélyén elhatároztam, mindent elkövetek, hogy ők ketten egymásra találjanak. Úgy vélekedtem, hogy ha Mr. Oliver nagy vagyona az övé lenne, Mr. Rivers itthon éppen annyi jót tehetne, mint odakint, és nem kellene testi és lelki erőit eltékozolni a trópusok táján. Ebben az értelemben feleltem tehát. Amennyire én látom, sokkal okosabb lenne, ha az arckép eredetiét venné magához, de rögtön. Ekkor már ült. A képet maga elé tette az asztalra, és homlokát két tenyerébe hajtotta. Úgy láttam, hogy ezúttal sem nem bosszankodott, sem meg nem ütközött vakmerőségemen. Sőt, az, hogy ilyen nyíltan szól hozzá valaki erről a megközelíthetetlennek vélt témáról, úgy véltem, örömet nem remélt megkönnyebbülést szerzett neki. Zárkozott embereknek gyakran valóban szükségük van arra, hogy megnyílhassanak és beszélhessenek érzelmeikről. Nagyobb szükségük van erre, mint a közlékeny természetűeknek. Alapjában a legszigorúbb sztoikus bölcs is ember, és az, aki merészen, de szeretettel felzavarja lelkük tavának sima tükrét, talán hálára kötelezi őket. Az biztos, hogy maga tetszik neki, mondtam. Mr. Oliver pedig nagyra becsüli magát. Ráadásul a leány igazán elragadó, kicsit szelebordi az igaz, a maga komolysága viszont kettőjüknek is bőven elég. Vegye feleségül. Tetszen neki? Feltétlenül, jobban, mint bárki más. Állandóan magáról beszél, nincs téma, amelyre gyakrabban visszatér. Ezt jól esik hallani, mondta. Nagyon jól esik. Nem bánnám, ha egy negyed óra hosszat folyton ezt ismételni. Elővette az óráját, és letette az asztalra, hogy ellenőrizze az időt. De miért beszéljünk róla, ha eltökélt szándéka, hogy megint valami ellenérvet kovácsol, vagy újabb bilincsekbe veri szívét? Most ne gondoljon ilyenekre. Képzelje azt, hogy engedek és ellágyulok. A szerelem, mint valami frissen fakadt forrás, elönti édes árjával lelkemnek azt a területét is, amelyet olyan gondosan, annyi fáradtsággal munkáltam meg, amelybe olyan szorgalmasan vetettem el a jó szándék és az önmegtagadás magvait. Mondom, a lélek területét elönti ez a nektárfolyam, az édes méreg elfolytja a zsenge csírákat. Látom magamat a vérhelbeli szalon kerevetén nyújtózkodni, látom maga a mennyasszonyom Rosamund Oliver lába előtt. Rosamund az ő édes hangján szól hozzám, lenézám azzal a gyönyörű szemével, amelyet a maga ügyes keze olyan híven lerajzolt. Rám mosolyog égő piros ajkával. Ő az enyém, én az övé, élvezzük a jelent, ne gondoljunk a jövőre. Ne szóljon egy szót sem. Úszom a boldogságban, az érzéki gyönyörűségben. Egy negyed óra hossza. Ráhagytam. Az óra ketyegett, St. John lélegzete meggyorsult, és némán álltam mellette. A negyed óra lejárt. St. John visszatette zsebébe az órát, letette a képet, felállt, és a kandallónak támaszkodott. Egy negyed órát engedtem a mámornak és az öncsalásnak, mondta. Fejemet a kísértés keblén pihentettem, nyakamat önként hajtottam a virágokból font járomba. A serleget is ajkamhoz emeltem. De a vánkos égetett, a virágfüzérben kígyó leselkedik, a nektárize keserű, és minden ígéret üresen és hamisan kong. Én tudom és látom ezt. Csodálkozva néztem rá. Különös, folytatta Mr. St. John, hogy amíg ilyen őrülten, az első szenvedély forróságával szeretem Rosamund Olivert, és tudom róla, hogy tündéri szép, bájos, elragadó, ugyanakkor csalhatatlanul meg vagyok győződve arról is, hogy nem lenne nekem való feleség, nem az, akit Isten élettársnak rendelt mellém. És hogy erre, ha megesküdnénk, egy éven belül ráeszmélnék, és 12 hónapi boldogságért egy élet boldogtalanságával kellene fizetnem. Ez biztosan tudom. Nem állhattam meg, hogy föl ne kiáltsak. Ez igazán különös. Amíg lényemnek egyik fele nem képes kivonni magát egyéniségének vonzása alól, lényem másik fele tisztán látja Rosamund hibáit. Olyan a természete, hogy nem is tudja törekvéseimet megérteni, nemhogy bármiben is segítségemre lehetne. Rosamund, mint szenvedő, dolgozó nő, mint női apostol, mint egy misszionárius felesége soha. De hát ne legyen misszionárius maga sem. Mondjon le a tervéről. Mit beszél? Hogy mondjak le a hivatásomról, életem céljáról? Arról az alapról, amelyet itt a földön le kell fektetnem, hogy majdan a mennyben lakóhelyet kapjak? Mondjak le a reményről, hogy valaha is a kevesek közé számíthassak, akik minden törekvésüket az emberi faj megjavításának dicsőséges szolgálatába állítják? Akik tudást vittek a tudatlanság birodalmába, akik háború helyett békét hirdettek, rabszolgaság helyett szabadságot, a pokoltól való rettegés helyett az örök üdvösség reményét. hogy erről mondjak le, hiszen ehhez jobban ragaszkodom, mint az ereimben csörgedező vérhez. Ez az, amiért érdemes küzdeni, érdemes élni. És Miss Oliver? Kérdeztem hosszabb szünet után. Az ő csalódása, bánata nem értekli magát? Miss Olivert állandóan az udvarlók és a hízelgők egész serege veszi körül. Nem adok neki egy hónapot, el fog felejteni engem. Valószínűleg férjhez is megy majd valakihez, aki sokkal boldogabbá teszi, mint én valaha is tehetném. Nagyon józanul beszél, de azért látom, hogy maga is szenved. Szemlátomást fogy. Nem ettől fogyok, hanem a bizonytalanságtól. Az nyugtalanít, hogy még mindig nem tudom, mi lesz velem. Az indulás dátuma minduntalan eltolódik. Éppen ma reggel kaptam az értesítést, hogy utódom, akit olyan régóta várok, csak 3 hónap múlva jöhet. Még az is lehet, hogy a 3 hónapból 6 lesz. Elpirult, és reszkedni kezd, valahányszor Miss Oliver belép az osztályba. Ismét csodálkozó kifejezés suhant át az arcán. Nem tudta elképzelni, hogy van nő, aki ilyen hangon mer egy férfival beszélni. Ami engem illet, én meg csak akkor éreztem magam jól, ha erős egyéniségű, lelki életet élő, művelt emberekkel, akár férfiakkal, akár asszonyokkal, ilyen nyíltan beszélhettem. Ha átléphettem a konvencionális tartózkodás határait, és, hogy úgy mondjam, szívük tűzhelyénél melegedhettem. Érdekes nő maga, mondta. Milyen bátor. A lényében van valami vakmerőség, és a szemében valami lélekbelátó. De bocsásson meg, ha azt kell mondanom, hogy az én érzelmeimet félreismeri. Sokkal mélyebbnek és erősebbnek képzeli szerelmemet, mint amilyen. Több együttérzéssel és részvétel ajándékoz meg, mint amennyihez jogom van. Én nem sajnálom magamat, amiért Miss Oliver láttára elpirulok és remegek. Tudom, hogy ez méltatlan hozzám, és csak a test gyöngessége, nem a lélek vonaglása. A lélek a szilárd, mint a háborgó tenger mélyén bizton nyugvó szikla. Ne nézzen másnak, mint a mi vagyok. Hideg, kemény ember vagyok én. Hitetlenül mosolyogtam. Maga rohammal szegezte meg a bizalmamat, folytatta. Rendelkezzék velem. Higgye el, eredeti állapotomban én nem viselem azt a vérásztott a mártírpalástot, amelyel a kereszténység eltakarja az emberi gyöngeségeket. Én alapjában hideg, kemény, nagyra törő ember vagyok. Minden érzelem közül rám csak az ösztönös, természetes rokon szemnek van állandó hatása. Engem nem az érzelem, hanem a józanész irányít. Becsvágyam nem ismer határt, és az a vágyam, hogy magasabbra emelkedjem, hogy többet tehessek, mint mások, az a vágyam kielégíthetetlen, és tisztelen, becsülöm a kitartást, a szívós akaratot, a szorgalmat, a tehetséget, mert ezek azok az eszközök, amelyeknek segítségével az emberek nagy feladatokat képesek elvégezni, és magasra emelkedni. Én érdeklődéssel figyelem a maga pályafutását, mert lelkiismeretes, buzgó, kötelességtudó, rendes, erélyes nőnek ismerem. Nem pedig, mintha mélységesen sajnálnám azért, amint keresztül ment, vagy azért, mert né most is szenved. Olyan jellemképet fest magáról, mintha pogány filozófus lenne, mondtam. Az nem áll, felelte. Köztem és a deista filozófusok között nagy a különbség. Én hiszek. Hiszek az evangéliumban. Eltévesztett a jelzőt. Én nem pogány filozófus vagyok, hanem keresztény. Jézus szektájának követője. Mint az ő tanítványa, elfogadom az ő tiszta, az ő irgalmas, az ő áldott tanítását. Szószólója, fölesküt hirdetője vagyok Jézus tanításának. Már kora ifjúságomban a vallás hívéül szegődtem, a vallás fejlesztette ki természetadta tulajdonságaimat. A parányi csírából, a természetes hajlamból kiterebélyesítette az ember szeretett lombos fáját. Az emberi igazság elvadult, gazos gyökeréből fölnevelte az isteni igazság iránt fogékony lelket. Eleinte csak emberi hatalomra hírnévvel vágytam, de Jézus úgy akarta, hogy az ő királyságát terjesszem itt a földön, hogy a kereszt nevében arassak győzelmeket. Ó, én annyit köszönhetek a vallásnak. A nyersanyagot a vallás dolgozta föl, a vallás nyesegette a vadhajtásokat, segítette a természetes fejlődést. De az emberi természetet a vallás sem tüntetheti el teljesen. Az ember ember marad, amíg él. Fogta a kalapját, amely ott hevert az asztalon, a palettám mellett. Még egy pillantást vetett az arcképre. Nagyon szép, mondta halkan. Joggal hívják a világ rózsájának. Rosamond, Rosamond, de franciául a világ rózsáját jelenti. Hát, ne fessek egyet magának? Mire jó? Ne. Letakarta a képet azzal a vékony papírlappal, amelyet munka közben a kezem alá szoktam tenni, nehogy a rajz piszkos legyen. Hogy mit látott meg hirtelenében azon az üres papírlapon, arról sejtelmem sincs, de valamit meglátott, az biztos. Fölkapta, megnézte, aztán rendkívül különös és teljesen érthetetlen tekintetet vetett rám. Olyan tekintetet, amely alakomat, arcomat, ruhámat pontosan megfigyelte, végigfutott rajtam, mint a villám. Ajka szétnyílt, mintha mondani akarta valamit, de aztán lenyelte, amit mondani akart. Mi baj? Kérdeztem. Semmi a világon, hangzott a felelet. Visszatette a papírlapot a képre, de láttam, hogy gyorsan leszakított egy csíkot a széléből, és azt becsúsztatta a kesztyűjébe. Aztán egy fejbólintással és egy kurta jó estéttel eltűnt. Hát ez aztán a teteje mindennek, mondtam magamban. Én is szemügyre vettem azt a papírlapot, de nem láttam rajta egyebet, mint néhány színes foltot, ahol a ceruzáimat kipróbáltam. Egy-két percig még törtem a fejemet a rejtélyen, de minthogy megoldhatatlannak találtam, és különben sem tartottam fontosnak, másra gondoltam, és csak hamar megfeledkeztem róla.